Röviden mondanék egy pár szót magamról, meg a kutatóközpontról. Tehát Szalai András vagyok. Bocsánat, be van dagadva a torkom, de azért már remélem fogok tudni beszélni. És az Apologia kutatóközpontnak vagyok a vezetője. Az apológia, ez egy bibliai szó, azt jelenti, hogy védőbeszéd vagy hitvédelem. Így használják az apostolok is az Új Szövetségben. És tulajdonképpen ez egy olyan felekezetközi kutató, oktató, tanácsadó szolgálat, amelyet a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség, a MegDesz és a harmad kiadó alapított még 1999-ben. Egy nemzetközi hálózatnak a része, aminek a központja Amerikában van, de Ukrajnában, Kijevben, Szentpétervárod, São Paulóban, Brazíliában, Moldáviában, meg a spanyol Amerikában, és most éppen Szlovéniában, meg Ugandában is vannak ilyen központok, meg alakuló félbe levő központok. A lényeg az, hogy a keresztény azt kutatjuk, hogy más vallásoknak a tagjai mit gondolnak a kereszténységről, Bibliáról, Jézusról, és hogy hogyan lehet elmondani nekik az evangéliumot úgy, hogy értsék is. Nem elég elmondani János 3.16-ot, ennél bonyolultabb a dolog sok esetben. Tehát ezt kutatjuk, erre készítünk fel hívőket, hogy hogyan adják át az evangéliumot például jehovatalinak, mormonoknak, hinduknak, muszlimoknak, vikáknak, stb. És akiket pedig kirúgnak ezekről a helyekről, vagy kiröpültek a nagy semmibe, vagy egyszerűen csak felnőttek jehovatanúiként, és ott vannak 30-40 évesen, és most nem tudják ki, ez imádkozzanak, stb. Tehát ilyen embereknek próbálunk segíteni, tovább lépni, egyfajta lelki útmutatást nyújtani, és hát hála Istennek ő dolgozik, mert ha érdekel valakit, erről szívesen beszélek, nem is akárhogy. Tehát nagyon nagy örömmel csináljuk a munkát, nagyon sok pozitív visszajelzés van, és nagyon jó látni ezeket az embereket, akik aztán megtérnek, kívül a szemünkben a Szentlélek világossága, és aztán sikerül őket beépíteni valamelyik helyi gyülekezetbe, valahogy Budapesten vagy vidéken. Úgyhogy ez lenne a munkánk, tehát kutatás, oktatás, tanácsadás. Ha minden jól megy, ide az épületbe fogunk költözni talán nyárra, ha itt kész lesz az átalakítás. Olyan nagy könyvtárunk, és aztán még meghirdetjük a saját kurzusainkat, ahova majd lehet jönni. Úgyhogy még talán magamról ez az egész azért foglalkozom, mert 16-24 éves kor, még buddhista voltam, konkrétan a zen buddhizmus gyakoroltam. Szerzetesként éltem már a vége felé, és hát az is akartam maradni, de hát aztán valaki közbeszólt. Úgyhogy ennyi röviden a történetem, meg hát találkoztam a legelején furcsa keresztény dolgokkal is, úgyhogy ez motivált valahogy ebben az irányba, hogy ezt a kutatást végezzem. A mai téma, az első, ez a vallási relativizmus, szinkretizmus lenne. És tulajdonképpen az egészet ott kezdeném, hogy mi itt a mai helyzet Magyarországon. Nem tudom, mennyire figyelitek a dolgokat. 1990, tehát a rendszerváltás előtt Magyarországon összesen 33 vallási közösség volt. Tehát a hagyományos nagyegyházak, hagyományos kisegyházak, egy csomó Jehova tanúja persze, pár száz krisnás, néhány mormon mutatóban. Tehát összesen 33. Ma a listánkon az apologia.hu című weboldalon le lehet tölteni, több mint 250 van. Tehát az elmúlt 15 évben ilyen hatalmas vallási dzsungel alakult ki, miközben azért megjegyezném, hogy a magyarországi lakosságnak talán 2%-a van benne összesen. Tehát nagyon sok minden van, nagyon tele van vele az ország, nagyon nagy a választék, ha úgy tetszik, hihetetlenül nagy, de mégiscsak a lakosságnak 1-2% a szociológusok szerint, aki ezekben a űrvallási mozgalmakban benne van, illetve az összes keresztény kis egyházban kb. 40 van, aztán van ilyen 20-25 keresztény hátterű szekta, nem szerintem ezt a szót, de olyan teológiai értelemben végül is ez rá a helyes, aztán van egy másfél tucat buddhista, ugyanennyi hindu, gnosztikus, neopogány és egyéb szervezet közösség. De nem mindegyiknek van ilyen nagy taglétszáma, mint Jehova tanúi 20-21 ezer fő. Van, amelyik meg lehet, hogy 4 bejegyzett egyház van egy tanyára bejegyezve, de hát nem tudom, honnan összeszedtek 100 nevet, vagy 400-at, vagy 4-szer ugyanazt a 100-at, és ott létezik egy ilyen neognosztikus csapat, de szóval nagyon nagy a szórás. Az érdekes, az emberek többsége még mindig a nagy egyházakban keres. Ebben a helyzetben minden esetre, hogyha bemész egy Libribe, egy könyvesboltba, akkor rengeteg mindent találsz, most már csak a Biblia, valahol egy, hanem ott van a Korán, meg a Rudolf Steiner, meg a Dalai Láma mosolyog, ugye, meg minden, amit el tudsz képzelni, és amit nem, ősi, szinkretikus, mai, modern és egyéb hagyományok tömkelege. Ebben az egész világban, még ugye itt Budapesten legalábbis, hogy az ember végig az utcán, akkor garantáltan beleütközik ilyen misszionáriusokba, vagy ilyen, vagy olyan. Tehát mindenképpen találkozunk sokféle vallással. És ez a kérdés, hogy ebben a vallás a dzsungelben hogy lehet eligazodni, hogyan alkossunk véleményt. Ugye egyrészt vannak szubjektív benyomásaink másokról. Például szomszédban a Jamahiriya House, ugye muszlimek minden... Líbiai muszlimok minden pénteken, ami ezért megszólalt a szomszédban, találkozunk emberekkel, áthív, javítson meg az arab Windows-át. Tehát az emberek, mondjuk vannak ilyen személyes benyomásai, de ezt mindenki tudja, ezek szubjektívek. Ez inkább arról az egyes emberről szól, nem magáról a vallásról, hanem inkább ő róla. Aztán van erről szakirodalom, ugye lehet olvasni. Igen, de kinek van erre energiája, mert rengeteget lehet most már olvasni bizonyos vallási közösségekről, irányzatokról. Tehát ki tudja ezt mind elolvasni, ha csak nem ez a szakmája. Ugye? Aztán van olyan, hogy személyes megtapasztalás, és ezt mindenki tudja, hogy ugye, mit tudom én, nem keresztényekkel beszélsz, és neki van egy véleménye a kereszténységről, de tudod, hogy hát sose élte, nem tudja, milyen ez belülről. Tehát ugyanígy, én beszélhetek egy másik vallásról, de hogyha én ezt nem csináltam, mit tudom én, nem voltam buddhista, akkor nem tudom igazából, milyen buddhistának lenni, nem tudom, milyen megvilágosodni, stb. Stb. Tehát a személyes tapasztalás az is lehet egyfajta út, hogy megismerjünk egy vallásokat, de nem lehet mindenben hinni. Tehát olyan nincs, hogy végigcsinálok egy egyéves kurzust, és minden hónapban egy másik vallásba hiszek, és megpróbálom megtapasztalni. Tehát ez sem működik. Aztán ott van a civil szakma, tehát a vallástudomány, az összehasonlító vallástudomány próbálja leírni ezeket a vallásokat, de egyfajta távolságtartással, tudományosság, ugye, mint kritérium ott van, semleges, értékítélet, semleges leíró módszerrel próbál hozzáállni a vallásokhoz, csak az, hogy kívül maradnak. Tehát kívül maradnak, pont a lényeget nem látják, lehet mondani, hogy igen, ez is térdel, az is térdel, de hogy miért? Arról már nem tud igazán mit mondani. Tehát az a semlegesség, ez is korlátozza azt, hogy valóban meglássuk, hogy mit is tanít ez a vallás, milyen ez belülről. És aztán itt van a korszellem, relativizmus, szinkretizmus, amiről most itt először lesz szó, ami viszont próbálja elhitetni mindenkivel, hogy végső soron mindig ugyanarról van szó. Tehát van egy ilyen többségi hang, van egyfajta nyomás, miszerint végső soron ugyanarról van szó, nem is érdemesen nagyon belemenni és kutatni ezeket a vallásokat. Most amire ma itt választ szeretnék az első előadásban, hogyan alakult ki a vallási relativizmus, ez az elv, nagyon érdekes, milyenek a lényege, valóban megoldást jelent-e, vagy csak új problémákat vet föl, mit tanulhatunk a vallástörténetből, mi a tolerancia valódi tárgya, és hogy tényleg közös nevezőre lehet-e hozni a vallásokat. Tehát az első, hogyan alakult ki? Mi a kultúrtörténeti háttere a vallási relativizmusnak? Itt nyugat, mondjuk maradjunk Európánál. Ugye évszázadokon keresztül volt egy úgymond egységes keresztény, idézőjelben keresztény Európa. De lényeg az, hogy ennek a kultúrának a két meghatározója a görög kultúra és a kereszténység volt, tehát a Biblia, tehát egy nagyjából egységes világnézet, nagyjából egységes kultúra és értékrend létezett. Tehát annak idején még egy puritán pásztor is bemehetett az angol királyhoz, és mondta, hogy király fölötted, és van király, ne csináld azt, amit csinálsz, és élve kijöhetett. Tehát ilyen még előfordulhatott, hogy a keresztényi magatartást, azt el lehetett várni egy uralkodótól. De ez most már ugye tudjuk, hogy ennek vége. Ma etnikai és világnézeti sokféleség van, Európában, hogy a könyvesbolti példához visszatérek, most már nem csak egy könyv van, ugye a Biblia a könyvespolcon, hanem egy csomó minden, és nem csak elfben találkozunk világnézetekkel, hanem a szomszédban ott lakik az a hindú, vagy persze az utca másik oldalán, ahol laktam, a Magyarország egyetlen Jain családja, azok pont ott laktak, a Jainák. Tehát egyszerűen szomszédok, aki elkéri a fürnyírót, stb. Együtt tanulunk velük az egyetemen, a piacon találkozunk velük, meghalljuk a muezzint, a mecsetből, azt hiszem itt Kelenföldön épül majd Európa legnagyobb iszlám centere. Tehát itt vannak, most ez a pluralitás, ez a sokféleség, ez mi együtt van, ez a pluralitás. Amikor ez normálissá válik, ez a norma, ez a pluralizmus. Mi ez, ami ebből következik? Ugyanezen a polcon van, és egy szinten a Biblia, meg a Korán, meg a Rudolf Steiner, meg a Hopi indiánok bölcsessége, meg a mit tudom én, micsoda. Ezzel egyfajta, tulajdonképpen egymás mellé rendelődnek, egy szintre rendelődnek ezek a világnézetek, akik itt élnek velünk, főleg, hogyha már még nagyobb létszámmal fognak velünk élni, ők is megkérik a Mekka felé néző sírt, ugye, meg helyet az épületeiknek, kultúrájukat, hogy élhessék. Tehát egyik sem lesz, hogy mondjam, kialakul egyfajta relativitás. Egyik sem mértékadóbb, irányadóbb most már, mint a másik. Bármelyiket leveheted a polcról, bármelyik kínálatot igénybe veheted. Bemehetsz a guruhoz, a gyülekezetbe, az ezoterikéhez, és igénybe veheted a szolgáltatást, stb. Tehát ebből következik korunknak, tehát a pluralitás, pluralizmus, utána a relativitás, relativizmus, és ebből következik korunknak ez az irányvesztettsége, hogy bármerre mehetsz, nagyon sok felé mehetsz, sok az útjelző tábla, de merre menjél? Neked kell dönteni. Nincs már egy kultúra mögötted, nincs egy tradíció, egy hagyomány egy, ami téged lökne egy irányba, hanem bármerre mehetsz, dönthetsz, de neked kell dönteni. Kérdés az, mi vannak a szempontjaid ahhoz, hogy megítéled, hogy jó irányba mész-e. Ez a nagy kérdés. És korunk probléma ez irányvesztés. Annak idején könyvkötőként tanultam a reneszánsz betűtípus, meg lehetett adni egy betűtípust, ez a reneszánsz, aztán a barokk, aztán ugye a klasszikus betűtípus. Hát a 20. századnak nincs betűtípusa, hanem van egy ilyen vastag kötet, ebben benne van vagy 2000. De ugyanezt megfigyelted a kultúra több más területen is. Mi a történelmi logikája a relativizmusnak? Nézzük a történelmet. Keresztes háborúk, ugye? Északirvánság, jó katolikusok, jó protestánsok egymást robbangatják. Ugye iszlám terror, sok mindent hallunk. Tehát itt a történelmet figyeli az ember. Mi az, amit megfigyel? Azt, hogy ezek a harcoló felek a hitükre hivatkoznak. Ebből kialakul egy félelem, a vallási különbségekből lesz a társadalmi feszültség, a háború. Mi a megoldás? Higgyük el, hogy nincs is lényegi különbség a vallások között. Mi az elvárás? Ezt a hitet, hogy nincs is olyan nagy különbség, ezt mindenki tegye magáévá, és ebből mi következik? Mi az a várt hatás? Az, hogy a különbségek és a feszültségek csökkennek és eltűnnek. Hát minél kevésbé vagyunk tudatában a vallási különbségeknek, annál kevesebb feszültség lesz, és így élhetünk békében. És akkor elhangzik a mondat, a vallások békén nélkül nincsen világbéke. Ez olyan szép kerek. Mi ennek az elvi lényege a relativizmusnak? Azt, hogy a sok vallás lényegében mind ugyanabban hisz, hogy eltérő utakon, de végsősorban mind Istenhez vezet, a különbségek csak formaiak, kulturálisak, és ma már ezeknek nem lehet jelentőségük. A szinkretista husz csak annyi, hogy az igazság pedig az összes hit keveréke, közös lényege. Tehát ketten vitatkoztuk, hogy piros vagy kék, nem piros, nem kék, lila az igazság. Tulajdonképpen a nagy parancsolat ebben a vallás szemléletben tulajdonképpen így hangzana, és szeresd a te fele barátod vallását. Így kicsit parafrazálva. Na most az igazság, hogy semmi új a nap alatt. Ilyen ez a fajta vallás szemlélet, hogy a vallásokhoz így közelítsünk, ebben semmi új nincs. Ókori példa Pax Romana. Bevett vallások azok, amelyek ugye a császárral nem ellenkeznek, elfogadják a római uralmat, akkor tök mindegy, hihetetlenbe akar, a zsidók is, a keresztények is, amíg ugye elfogadják, hogy a császár az, akinek mondja magát. Vagy tessék a hindu vallásosságra gondolni, olyan nincs, hogy hinduizmus, hanem van a hindusztáni félszigeten egymás mellett élő, egymás előtt után kialakult vallási irányzatok tömkelege. Mert ateista, politeista, non-teista, henoteista, minden, amit el tudsz képzelni, és nem, az létezik. És ez mind ott létezik. Tehát egyfajta vallási sokféleség, aminek az egyetlen összeköti az, hogy mind ott született, és ott része, ott, nagy része ott is maradt. Vagy tessék, mondjuk, ha nagyot ugrunk a 20. század, New Age, postmodern filozófia, kutyulás mindenhonnan, minden tradícióból, egy kicsit Buddhától, egy kicsit Jézus, egy kicsit Krishna, egy kicsit reinkarnáció, egy kicsit ez, egy kicsit az, és ebből megy neki össze sékelje maga kis világnézeti koktélját. Tehát ebben semmi új nincs, de ez most tényleg elterjedt, legalábbis itt a nyugati félteken, tehát Európában és Amerikában. Ez a vallási relativizmus és a szinkretizmus. Az a kérdés, a másik kérdés, hogy ez valóban megoldást hoz-e, vagy csak új problémát hoz a vallások világában. Az első, amit látni kell, hogy ezek az emberek, akik ebben hisznek, csoporttársaink, rokonaink, stb. Szimpatikus emberek, ugye a béke élharcosai. Egymással békében ülnek, ugye? Békében élnek. Leülnek egymással, meg akarják ismerni a másik hitét, úgy szívesen beszélgetnek, hogy általában vallásról. Tehát nem azok az emberek, akik bombát fognak dobni rád a villamoson. Tehát ez egy nagyszerű dolog ebből a szempontból. Ugyanakkor, és most tökéletes ez az egyes ember, aki egyszerűen a korszellemet így követi, vagy pedig valamiféle szervezetnek a tagja, van, akik ezt a vallási relativizmust így szervezetformában is propagálják. De mi a lényeg, hogyha alkalmazzuk az alapelvet, számukra a vallásoknak a térítő tevékenysége, tehát a misszió az felesleges, hiszen elve mindenki üdvözül, nem? Mindenki más-más úton, de ugyanarra a csúcsra mászik fel. Aztán a más vallásra való áttérés az érthetetlen, hogy valaki mégis áttér egyik vallásra a másikra, hiszen szerintük egyik vallás sem lehet jobb, igazabb, legfeljebb más. És harmadszor a világnézeti párbeszéd, a vita, főleg, hogyha belemegyünk értékítéletbe, az káros, az kerülni kell. Miért? Mert mindig, szerintük mindig feszültséghez, vagy áttéréshez vezet, végsősoron feszültségekhez, háborúhoz, robbangatáshoz, stb. Tehát ezt látni kell, hogy a relativizmus szerint a térítés felesleges, az áttérés érthetetlen, a világnézeti vita pedig káros. Most ennek vannak gyakorlati következményei. A relativizmus gyakorlatilag tagadja a térítő vallások létjogosultságát. Kereszténység, iszlám, buddhizmus. Tehát amelyek elindultak, mert úgy érzik, hogy olyasmi van a birtokukban, amit mindenkinek hallani kell, ami másoknak is jót fog tenni. Tehát a létjogosultságát tagadják a térítő vallásoknak. Miért? Mert átfogalmazzák a lényeiket, elveszik ezeknek a vallásoknak az önazonosságát, amiért ez a vallás különleges, amiért ennek a vallásnak a hívei gondolják, hogy ezt pedig mindenkinek hallani kell, például az evangéliumot. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyják az áttérő 10 és 100 millióknak a bizonyságtételét. Az, hogy ma is 10 és 100 milliók mászkálnak keresztül, kasul a vallások között. Egyetlen egy példa, ami most folyik az utóbbi mondjuk 10 év, de mostanában gyorsult fel, Indiában a dalitoknak, az érinthetetlen kasztnak, kb. 150-200 millió embernek az áttérése bármely más vallásra, mint a hinduizmus. Elegük van a kasztrendszerből, térnek át iszlám vallásra, ami Pakisztán miatt egy kicsit ciki, térnek át keresztény vallásra, ami azért ciki, mert túl sok féle van, és melyikre, ugye? Vagy aztán válnak buddhistává, Indiában, bár ott kihalt a buddhizmus, ezt exportálják vissza Thaiföldről, meg Japánból, meg mindenhonnan a buddhizmust, és akkor térnek át a buddhizmusra, de még mindig úgy, hogy a kasztvezető dönt, és akkor 20 ezer vagy 2 millió ember átmegy innen-oda. Tehát ez teljesen figyelmen kívül hagyják a relativisták, mintha ezek az emberek csak agymosodtak lennének, vagy csak gazdasági érdek motiválhatná őket, mintha máshol nem találhatnának jobbat, vagy igazabbat, vagy Isten közelébet, vagy ember közelébet. És a harmadik az, hogy a párbeszédet a relativista szemlélet a közlés szintjére szűkíti le. Tehát én elmondhatom, hogy miben hiszek, te is elmondod, hogy miben hiszel, oh, how nice, kész. Nagyszerű, ennyi. Miért? Mert elítéli az elvek és az értékek ütköztetését. Mert abból csak baj lehet, akkor biztos, hogy egymásnak esünk, és előkerül a kisbizsók, a nagybizsók, és akkor megy a késői. Tehát ez a gyakorlati következmény, az alkalmazása a relativizmus. Most ezt ki kell mondani, ez egy felületes megközelítés, és ennek ára van. Egyrészt nézzük, hogy hogyan viszonyulnak a relativisták a saját vallásukhoz. Az eredetileg lényeges elemeket kidobják. Ez olyan, mintha ugye, Máté 28, mértek el a világba, tejtek tanítványa minden népet, nem kell minden népet tanítványát tenni, jó nekik úgy, ahogy vannak. Ott született, semmi baj, maradjon muszlim, maradjon buddhista. Tehát a saját vallásának a lényegét kidobja az ablakon. Semmibe veszi a saját hitelődeinek az áldozatát. Az elmúlt évszázadok, évezredek alatt emberek képesek voltak meghalni ezért a hitért, azért az eredetiért, amit ő most itt fel akarna vizezni. Sőt, a mai napig emberek halnak meg. Például a kereszténység, ugye a mai 20. században több mártírja van a kereszténységnek, mint az elmúlt, bocsánat, az első 4 évszázadban összesen volt a nagy vértanunk korában. Tehát ez ma történik. De ezt semmibe veszik. És figyelmen kívül hagyják azoknak a bizonyságtételét is, akik az ő hitükre térnek át, hogy itt valami jobbat és többet találtak. Hogyan viszonyulnak a relativisták a mások vallásához? Egyrészt nem akarja meglátni, amitől az a másik vallás más. Ami másik, a másikat mássá teszi. Amitől hívei számára létjogosultsága és küldetése van. Amiért a többi vallásnak részben vagy teljesen ellentmond. Tehát nem akarja meghagyni másnak a másikat. Ez a tiszteletlenség, ez az arrogancia. Elvtelenség és tiszteletlenség. Miközben a relativista, a szinkretista gondolkodók folyamatosan a politikai korrektségre hivatkoznak, csak az a kérdés, hogy ez elég-e. Egy relativista dialógusban az ember előadhatja a világnézetét, meghallgathatja a másikat, összegezheti az eltéréseket, aztán ennyi, puszi, kész. Ez jó, hogy nem esnek egymásnak, de miért kell itt megállni feltétlenül? Ugyanis ha elítélendő az eltéréseknek jelentőséget tulajdonítani. Tehát, hogy nincs jelentősége annak, hogy Isten személy, tehát valaki vagy valami, hogy megismerhető vagy megismerhetetlen, hogy tudja mi az embernek lenni, vagy fogalma sincs róla, ennek nincs és nem lehet jelentősége, akkor a véleményeket, az értékeket nem lehet ütköztetni, akkor nincs valódi eszmecsele. Nincs egymásra hatás, de önkritika sincs. Tehát tulajdonképpen egy új hegyi beszéd, ugye így hangzana, boldogok a felületesek, mert nem zavarják egymást. Ki marad meg a párbeszédnek ezen a szintjén? Az, aki szerint más vallásában nincs hiányos, téves vagy rossz. Ha van is, igyekszünk nem látni. Vagy hát majd dolgoznak rajta, vagy valami ilyesmi. Másik vallásnak az igazsága csak az ő számára igaz és fontos. De nem hiszem, hogy más számára is ennek lehetne bármi jelentősége. És a saját hitére is így néz, hogy nem hiszi, hogy annak lehet jelentősége valaki másnak. Itt vagyok én, egy olyan istenképpel, hogy ő valaki, egy személy, hogy szeret, hogy emberré lett, tudja mi az embernek lenni, hogy meg lehet ismerni őt, hogy ő ismer engem, de ennek, mintha nem lenne jelentősége ő neki, akinek pedig olyan istenképpen van, hogy igen, személy, de nagyon absztrakt, nagyon távoli, sose lett emberré, az káromlás lenne, nem megismerhető, más diszlán. Tehát mintha ennek a saját hitemnek nem lenne jelentősége ő ránézve. Most az igazság, fölmerül a kérdés, hogy miféle igazság ez? Miféle, létezik-e ilyen vallás, amelyik így áll a többihez? És azt kell mondanom, hogy nem, ilyen vallás nincs, csak emberek, akik a saját vallásukat ilyen felszínesen élik meg. Tehát ilyen vallás nincs. Ha megkérdezel egy muszlimot, eszébe nem jutna ilyesmire egy hindú vagy egy buddhista. Ezt keresztény hátterűek csinálják. Ez az egész vallási relativizmus, szinkretizmus, ez keresztény hátterű, keresztény kultúrából származó, de a saját hitüket ilyen hihetetlen felszínes módon megélő emberek találták ki egyáltalán. Tehát ez nem értve itt terjed. Ennek az egész témának vannak vallástörténeti, tehát meg lehet őket érteni. Vannak vallástörténeti tanulságok emögött ennek az izmusnak a kialakulása mögött. De mik a feszültségek valódi okai? Tehát a vallásközi feszültségeknek a valódi okai? Egyrészt úgy látom, tényleg egy történelmet, vallás történelmet tanulmányozgatva, hogy nem sokszor, tehát van, amikor igen, de legtöbbször nem a más világnézet a problémák oka, hanem a szeretet hiánya, az intolerancia, tehát a másik emberhez való türelmetlenség és a fanatizmus, amikor a saját igazságomat valaki másra rá akar merülteni. Keresztényként eleve ez ki van zárva, hiszen nem a saját igazságunkról van szó, az igazság ragadott meg minket. De a fanatizmus az, ami valóban a problémákat okozta. A másik, hogy a vallási különbségeket legtöbbször csak sikeresen fölhasználták egészen más gazdasági, politikai és még ennél is randább céloknak az elérésére. Tehát ez nagyon leplezte a vallási hovatartozás az igazi társadalmi, gazdasági feszültségeket és célokat. Akárcsak, ugyanis fel lehet használni a nyelvi másságot és az etnikai, nemzetiségi másságot. Mi a tolerancia valódi tárgya? Relativisták számára egy vallásban és annak hívében az elfogadhatatlan, hogyha ő nem tart mindent elfogadhatónak. Az kritikára méltó, aki mer kritizálni egy másik világnézetet. Ha mer kritikusan nézni. Most ez nagyon toleránsnak tűnik, de nem az. A tolerancia az ugye türelmet jelent. A tolerancia tárgy azonban nem feltétlenül a másik világnézete. Feltétel nélkül a másik ember, de nem feltétlenül a másik világnézete. Hogyha tudom, hogy ez hazugságon alapul, hogy ez logikátlan, hogy tévedések vannak benne, ha végig gondoljuk, hogy ez hova vezet, ha ezt a gyakorlatban alkalmazzuk, és ez gáz, ha kicsit gondolkodunk, akkor kiderül, akkor igenis erre rá kell mutatni, ennek tétje van. Nem sokkal több a tétje, mint az, hogy áthalcik, ami ez jön a szomszédból. És ez időnként zavar. Tehát nem erről van szó, itt arról van szó, hogy hogyan élnek emberek. Élhetik-e azt a hitet egyáltalán, és hogy ez milyen hatást gyakorol rájuk? Nagyon nem mindegy, hogy ugye van egy ilyen régi mondás, hogy amilyen az Istened, olyan az életed. Nem mindegy, hogy ez egy baseball ütős öreg úr, aki mindig a fejed ember, hogyha egy kicsit jól érzed magad, vagy a Biblia Istene. Ugye? Nagyon nagy a tét. Na most ma úgy látom, főleg ezt a hitvédelmi vallásközi párbeszéd szolgálatot csinálva, hogy nagyon gyakori tapasztalatom, hogy ha a hitem, mert ismerem, és a másik hitét is ismerem, de nem tudom elfogadni az ő vallását, mint egészet, hogy ez így, ahogy van, jó lenne, és üdvözülni általa, stb. De a más vallású embert feltétel nélkül szeretem, akkor is engem és a hitemet együtt nem fogadnak el. Tehát furcsa, hogy a toleranciának az egy pontig elég, de egy ponton túl nem. A tolerancia, ha intoleranciával találkozik, akkor maga is intoleranciával csap át, nem tud önmaga maradni. Ezért mondom azt, hogy a szeretet az ennél sokkal több. Hogy tudom szeretni ezt a másik embert akkor is, hogyha számomra nagyon bizarr, furcsa, sőt, ő ránézve is káros dolgokban hisz. De hogy akkor is tudom szeretni, és emberként tisztelettel bánni vele, ezt nagyon ritkán kapom vissza. Ez elég ritka. És csak még egy gondolat, ez az egész tolerancia és a relativisták így együtt. Amikor relativisták, szinkretisták leülnek, és egymást, hogy mondjam, mindig hisz a maga igazában valahol, csak nem meri igazából fölvállalni, meg a másik, hogy mondjam, a másik hitét sem meri úgy megkérdőjelezni, csak úgy, na hát, szintem, akkor tulajdonképpen ezek az emberek nagyon toleránsnak tűnnek, de valahol mégis azt hallják be, hogy intoleránsak, egy intoleránsak, mert nem képesek a másik embert elfogadni az ő egészen más vallásával együtt. Csak ha nem látják egymás vallásában a másságot. De pont ez a tiszteletlenség, ez az arrogancia, ami a relativizmus mögött ott van. Hogy nem akarja elfogadni, hogy a másik más, és meghagyni. És nem tudja szétválasztani az embert és a hitet. Hanem ezt mindig együtt látja, és ha én jövök itt az egyedülüldözítő Jézusommal, ugye, szokták mondani, akkor ezzel engem bélyegeznek meg a hitem miatt. És nagyon nehéz, de idővel talán nehéz küzdelem, ha elég sokáig tart a beszélgetés, de rájön arra, hogy én akkor is szeretem őt, hogyha ő megmarad az ő hitében és az ő világnézetében. Csak ez egy pont, amíg eljut, hogy csak ez egy idő, amíg eljut addig a pontig, hogy felfogjuk, hogy a szeretet az több, mint a tolerancia, a türelem. Tehát összefoglalva, bármely konzerv, bármely vallás, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, kereszténység konzervatívjainak, hagyományőrzőinek a véleményét, a relativizmus alapelve hibás, más a probléma, az egymást kizáró dolgokat próbál összemosni, felületesség, tiszteletlenség, semmit nem akar meghagyni annak, ami valójában, arrogancia, és nem tud új békés korszakot hozni, ez egy naivitás, csak egyel több vallás, egyel több fajta vallásosság keletkezett, amelyik ugyanúgy szidja a többit, mint az eddigiek. Mi az ideál és mik a tények? Ugye, mert hogy van egy ideál, hogy a vallásoknak közös az Istene, ugye, meg hogy a vallásoknak közös a célja, stb. Stb. Az első, tehát az ideál, hogy minden vallás ugyanazon Istenben hisz, csak a név más. Tehát az, hogy most ugye Jahve, vagy Allah, Krishna, vagy bármi más, ez lényegében ugyanaz. Mik a tények? Az, hogy a vallások Isten képe, ha ismered a vallásokat, kizárja egymást. Például zsidóság. Ugye egy Isten van, aki megismerhető. Iszlám. Egy Isten van, aki megismerhetetlen. Tehát személyesen megismerhetetlen. Kereszténység. Egy Isten van, aki három szemében létezik, és megismerhető, és Jézusban emberi lett, hogy megismerhessük őt. Mormon vallás. Sok Isten van, Isten is egykor ember volt, és emberekből is Isten és Istennő válhat, akik majd a saját dolgokat fogják benépesíteni. Hinduizmus. Ez a világ így együtt az Istenség, mi együtt vagyunk az Istenség, vagy legalábbis egy része ő neki. Buddhizmus. Az Istenekkel, ha vannak és nem kell foglalkozni, ők is karmának alávetett lények, emberé lesznek és megvilágosodnak, és akkor végre megszabadulnak ettől az egész világtól. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy valamiféle közös Isten kép lenne. Egyszerűen képtelenség. Ezért mondtam, hogy nagyon felületes a ennek kell lenni ahhoz, hogy az ember relativista legyen. Aztán a vallások lényegi egysége. Ugye az ideál az az, hogy minden vallás lényegében egy, és ezek nem zárják ki egymást. Tehát ez csak formai különbségek vannak. Megint csak a tények a következők. Erkölcsi elvárásokban, tehát a vallások etikájában nagyon sok a közös. Tehát bármelyik, mondjuk egy nagyobb tradíciónak a hívő válik az ember, biztos, hogy leteszi a tényleg odaszállja magát, biztos, hogy leteszi a drogot, a piát, meg fog házasodni, szeretni fogja a feleségét, stb. Stb. Tehát az elvárások nem fog lopni, befizeti az adót, nem fog csak gyilkolászni, meg robbangatni. Tehát az erkölcsi elvárásokban nagyon sok a közös. De ezen túlmenően rettenetesen eltérőek a tanítások, és egymást kizáró, egymásnak ellentmondó tanítások vannak, sőt, ezeknek a vallásoknak a konzervatív hívei teljesen természetesen, logikusan, jogosan elutasítják az összes többi vallásnak az igazság igényét, hogy teljes, vagy legalább a részleges igazság az, amit csak elfogadják, de hogy teljes igazság, és hogy az üdvösséghez elég lenne, azt általában nem fogadják el. Tehát diszkvalifikálják egymást a vallások, hogy ilyen sportos kifejezést használják. Na most például, ugye Jézus szerint nincs más út az atyához, csak ő. Senki se jut az atyához, csak általa, az más kis, hogy általa viszont mindenki. Az is, aki lemaradna az egyéb bűnutakról. Erről majd a következő adásban lesz szó. Krishna szerint, Krishna azt mondja a Bhagavad Gita, hogy add fel a vallás minden változatát, és imádj és szolgálj engem. Mohamed azt mondja, hogy nem muszlim, tehát Istennek önmagát alávető ember az, aki nem fogadja el azt a két pontot, hogy nincs más Isten, csak Allah, és Mohamed az ő profétája. Tehát addig nem lehetek Istennek átadott életű ember, de nem fogadom el őt, mint profétája. Őt van a buddhizmus, amelyek a szemében az összes istenekben és rajtuk kívülálló lényekben hívő vallások hívei minimum illúziók áldozatai. Tehát egyszerűen ezért mondom azt, hogy a vallások lényegi egysége, mint olyan, ez egy nonsense. A harmadik, hogy a vallásoknak közös célja lenne. Ugye az ideál az, hogy a vallások más-más úton, de ugyanazon cél felé visznek, mindegy, hogy melyiken járunk, ott van egy hegy, a kép szerint, annak van egy csúcsa, oda akar mindenki eljutni, csak az egyik gyorsan, a másik meg hát lassan. De lényeg az, hogy mindenki ugyanarra a hegyre igyekszik fölmászni. A probléma az, hogy ez sem igaz. Ahány vallás, annyi cél. Teljesen eltérőek a probléma felvetések, hogy mi baja van az embernek, egészen mások a megoldási javaslatok, és hogy hova kéne eljutni. Tehát ugye a vallásokat ismerve bennem nem egy kép alakul ki, vagy egy hegy van, amire próbálunk fölmenni, hanem hegyek, dombok és árkok sokasága, és mindegy egy külön vallás. Például kereszténység. Aki Jézusban hisz, annak örök élete van, Istennel lesz a mennyben. Buddhizmus. Aki megvilágosodik és meghal, az egyszer és mindenkorra végleg meghalhat, többé nem kell újra születnie a karma, a lélekvándorlás illúzia miatt, tehát egyszer és mindenkorra örökre meghalhat. Az örök halál a cél, ha úgy tetszik. Ott a mormon vallás. Hithű és aktív mormonok felmagasztosulva Istenné és Istennővé válnak. Tehát az, hogy neki az örök élet, az nem az, hogy Istennel együtt lenni, hanem Istenként létezni, meg Istennőként. Hinduizmus, aki megvalósítja az Isten tudatot, annak a miután meghal, a személyisége, lelke, hosszú téma, beleolvad az istenségbe, tehát végsősorban megszűnik létezni. Tehát ezek, és még folytathatnánk, ezeket a célokat nem lehet összemosni. Teljesen más világok. Teljesen más világok. Hogy még további példákat hozzak, ugye mi az ember problémája, mik a vallások megoldási javaslata, és az igazság hogyan nyilvánul meg. És érdemes látni a különbségeket. A vallások szerint az ember problémája vagy metafizikai, tehát az anyagi lét, testben élünk, vagy ismerethiány, lásd gnoszticizmus, ugye, valamilyen tudásra van szükségünk, vagy illúziók az oka, ugye, hinduizmusban, buddhizmusban, vagy csak erkölcsi a probléma, hogy az isteni parancsokat nem ismerjük, vagy engedetlenek vagyunk, és lesz számonkérés, és vagy nekünk. Lásd ugye, zoroasztrianizmus, iszlám, bahá'i. Tehát vagy metafizika, vagy erkölcsi a probléma. És érdekes mondom, a kereszténység szerint erkölcsi és metafizikai is a probléma. Ugye az ember öntörvényűvé vált, majd ő tudja, mi a jó és mi a rossz. Ugye ott ez a szép metafora, hogy eszik a fának a gyümölcséről, hogy bele fog halni azon a napon, amikor úgy dönt, hogy én megy a saját feje után, majd ő lesz a törvényadó, és majd tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Öntörvényűvé vált az ember, elszakadt Istentől, ezzel az alattermészete romlott meg, tehát bűnös, ezért vétkezik, és nem akkor bűnös, ha vétkezik, hanem bűnös, és ezért vétkezik. És ennek az egésznek kell helyreállni. Tehát az embernek a problémája egészen más a vallások szerint. A vallások megoldás javaslatai, titkos ismeretekre van szükség, amit egyesektől beszerezhetnek egyesek, lásd gnózis, ezoterika, vagy a tudatot manipulálni kell, lásd hindu, buddhista meditációs technikák, és akkor egy olyan tudat állapotba kerülünk, ahonnan valamiféle istenélmény, vagy legalábbis a karma nem tud megtorolni, egy olyan tudat állapotba kerülünk, amikor nem teszünk olyat, amit a karma megtorol, megjutalmaz, és újabb születésbe lök. Ez egy hosszú téma. Vagy hogy egyszerűen csak isteni parancsoknak engedelmeskedni kell, az ember eleve jó, itt vannak alak törvényei, tedd ezt, ne tedd azt, ez meg van engedve, az tiltva van, ez még elmegy. És aztán majd a végén kiderül, hogy melletted álló két angyal mennyi jót tettet, és mennyi rossz tettet szedett össze, és aztán majd jön a nagy mérlegelés, hogy miből sikerült többet összeszedni. Vagy szolgálat, bizonyos törvények betartása, bizonyos karizmák birtoklása, a szertartások elvégzése, ez kell az üdvösséghez, nem mondják Jézus. Ez a keresztény hátterű szektáknak a szép nagy kínálata. A kereszténység szerint az evangélium az, hogy mit tett Krisztus az emberért. Isten mit tett Krisztusban? 1 Korintus 15-re tessék emlékezni. Tehát a helyettes váltság, hogy ennek az elfogadás, vagy erkölcsi döntés, ez a visszatérni akarás, bocsánatot kérni akarás, az újjászületés, ami egy belső átalakulást hoz, és ez nem csak az egyénben történik, hanem az egész világ megújulásának a kezdete. Sőt, amivé mi válunk, az lesz majd a mértéke annak, hogy mivé fog ez a világ válni. Tehát megint csak ezek a megoldási javaslatok, az üdvutak egész más irányba visznek. Vagy mit tudom én, buddhizmus, ugye végül mindenki megvilágosodik, maga a lét szűnik meg, hiszen csak a tudatban létezik az illúziók tömkelege. A harmadik az igazság megnyilvánulása. Az igazság, akármit is értsünk rajta, hogyan nyilvánult meg. Nagyon érdekes megint a vallások szerint, egyes vallások szerint a természetben felfedezhető az igazság. Lásd Vikka, ugye a természetkultusz, a boszorkányok, vagy a taoizmus, vagy a sintó. Vagy pedig isteni eredetű könyvekben testesül meg az igazság, mint az iszlámnak a könyve a Korán, ugye? Vagy a Bahá'í, meg a Szikh szentiratok. Vagy pedig egy misztikus tudatállapot az igazság. Lásd hinduizmus, buddhizmus. És az igazság vagy abszolút, vagy relatív. Ahány vallás, annyi válasz, és hogy milyen értelemben abszolút. Ugye minden relatív, mondja a buddhizmus, és ez az abszolútum. Tehát maga a kijelentés sem lehet abszolút. Vagy az igazság abszolút, mint az iszlámban. Vagy relatív, mint a vikák, a taoizmus, a sintó, a hinduizmus, vagy a bahá'í vallásban. A kereszténység szerint részben megismerhető a természetből, a lelkiismeretből is. Ott a különleges kinyilatkoztatás, ami zsidóságnak adott a Bibliában, és Krisztusban Isten emberé lett, és ő maga az igazság. A keresztény igazság fogalom az egy személyre vonatkozik. Nem egy tantétel, nem egy tudatállapot, nem egy könyv, nem egy világ, amiből kigondolhatod, hanem valaki, és ő benne van a bölcsesség minden kincse elrejtve. És teljesen megnyilvánult Krisztusban, és az igazság abszolút és személyes valaki. Egy relativista példázattal fejezném be. Van egy indiai palmese, aminek az a lényege, hogy volt egyszer egy király, akinek az udvarában ugye, voltak elefántok, és az udvarban élt néhány vak, születésétől fog a világtalan. És oda vezette az a király a vakokat az egyik elefánthoz, hogy na mondjátok meg, milyen az elefánt. És az egyik ugye neki megy a oldalának, és hát az elefánt az olyan, mint egy nagy érdes felület, ami így mozog. Ugye? Másik pont a kormányát tapogatja ki, hát az elefánt. Az egy nagy rángatózó cső, vagy valami ilyesmi. A harmadik így a lábához megy, hát az elefánt, hát az egy ilyen nagy oszlopszerű valami. Tehát ugye a talmesének rövidre fogva az a lényege, hogy minden fajta kép Istenről, igazságról részleges, relatív, senki sincs a teljes igazságnak a birtokában. Szükségszerűen tökél fel mindenkinek az Isten képe. Azt mondanám, hogy a mesének van egy keresztény folytatása. Az elefánt megnyitotta a vakok szemét, és mind ugyanazt látták. Az egész elefántot. Ez, amit a Biblia úgy nevez, hogy kinyilatkoztatás. Az, hogy itt ülünk mi, te, meg én, meg egy csomó ember a környezetünkben. Van valamiféle IQ-unk, van valamiféle családi hátterünk, élményeink, netán Isten élményeink. Tudunk olvasni erről a témáról ennyit vagy annyit, stb. Stb. Tehát nagyon mások vagyunk, és ennek megfelelően, hogy kialakul valamiféle képünk Istenről, vagy valamiféle, ez tele van vágyakkal, csalódásokkal, jó lenne, ha ilyen lenne, kár, hogy nem olyan, stb. Stb. De a lényeg az, hogy nincs két egyforma Isten kép. Igazából, és ezt látjuk a vallások világában, így hihetetlen eltéréseket. Most, ha ez a helyzet, akkor ettől kezdve nem érdekel a saját igazságom, és azt érdekel, hogy te mit gondolsz Istenről. Itt kell valaki, aki, ha ő van, és neki fontos, hogy mi tudjuk, hogy ő milyen, és ez itt és most mit jelent, akkor ő szól. Akkor ő szól. Az olyan, mint amikor biztos láttatok ilyen krimikben, hogy ugye van egy ilyen vakablak, és akkor benn folyik a kihallgatás, és ott kívülről nézik a vallatást, és ők nem látszanak, de ők látják, hogy mi folyik benn. Most képzeld el, hogy te is ott így kívülről nézed, hogy benn rólad beszélgetnek. És az egyik, hát vele együtt laksz fél évvel a koleszban, ugye? Nem biztos, hogy jól viselkedtél. A hatmedik az sose hallott, semmit nem tud rólad. A negyedik az elment melted a folyosón, és nem vetted észre, hogy jól meglökted, és ott szétszakadt minden, és mentét van. Az ötödiknek egy éve nem vitted vissza a fűnyírót. Vagy mit tudom én, lehet folytatni a sor, és akkor rólad beszélgetnek, és mindenfélet összehordanak. És ez téged nagyon irritál, hogy vagy áttöröd ezt az ablakot, és vagy bemész az ajtó, hogy bocs, szeretnék bemutatkozni, hagyd mondjam meg, ki vagyok. Vagy pedig tűröd, mert nincs jelentősége, és nem lesz. Na most a kereszténység ez, hogy Isten áttörte az ablakot, megnyílt a menny, emberé lett, közénk jött, és nem olyan fentről ordibált velünk, hanem így emberként a szemünkbe nézett, és így mondta el, hogy ő kicsoda, és milyen, és hogy ő milyen nem. Tehát csak ezt tudom mondani, nincs önigazságunk, hanem történt valami, ez a kinyilatkoztatás, hogy Isten megszólalt, amit mondott, az fennmaradt, csodálatos módon az ókorból fennmaradt, ma is olvashatjuk, és azt az igét a mai napig arra használja, hogy ezen keresztül megszólítsa minket, és mindenkit, aki kicsit nyitott szívvel olvassa, vagy akinek a szívét ő neki kell nyitni, hogy végre elolvassa. Tehát ez történt. Ez valami, amiben mi is csak bekapcsolódunk keresztényként. Tehát ezt az egészet nem lehet úgy felfogni, ezt az egészet úgy hinni, és úgy átadni másoknak, mintha valami önigazságunk lenne, mintha mi lettünk volna ilyen okosak. Na hát, ugye, miért nem jöttünk rá eddig, meg hogy lesz ilyen fia, hogy te se érted, ugye, hogy Krisztus meghalt érted, meg föltámadt, meg bűnös vagy, de így szeret, meg egyebek, na hát hogy nem érted. Hát ez nem lehet ilyen magas lóról képviselni. Csak úgy, mint amikor az egyik oldus, oda vagy a másik oldushoz, hogy ide figyelj, ott van kaja, ingyen van, és nagyon jó. De hogy ő mikor érez rá arra, hogy ő is koldus és hogy éhes, az nem a te dolgod. Az már az Úristen. Vagy ő is már olyan állapotban van, és ezért az, hogy igen, tök jó, és megy, és megtér. Vagy kiröhög, de holnap, vagy 5 év múlva. Egyszer csak ő is ott találja magát, hogy ő is koldus és ő is éhes, és olyan, ha ingyen lenne, és ha finom lenne. Szóval így, úgy érzem, így kell képviselnünk ezt az egyetlen utat ebben a világban. Csak így érdemes, gondoljátok meg, hogy ti relativistaként hogy szeretnétek hallani ezt az evangéliumot, ezt a csak én vagyok az út, az igazság, az élet üzenetet. Próbálj meg úgy átadni, hogy ahogyan mi szeretnénk ezt hallani, értelmesen és szeretettel és alázattal. Eddig lennék, most eldugulok. Csak az a kérdésem, hogy mennyi idő van? Ha van valakinek kérdése a második előadásért, most lesz egy szünet. Ha van még valakinek kérdése, akkor kérném, hogy valami előjött menet közben. Egy kérdést egyszerre, jó, hogy más is kérdezhessen, és elég hangosan, hogy mindenki hallja, meg én is, mert kliniciket vagyok. Tehát az a kérdés, hogy az ökumenizmusnak a terméke-e a relativizmus? Szerintem semmi köze egymáshoz. Tehát az ökumenikus mozgalom az a keresztény egyházak közös evangelizációs és karitatív tevékenysége, legalábbis a lexikon szerint. Az már más kérdés, hogy egyesek ugye, bazilikába beengedik a Dalai Lámát, és ott. Szóval, ez már egy egész más kérdés, ez már inkább az, hogy egyesek az ökumenikus mozgalomban relativistává, vagy netán szinkretistává válnak. De ez nem így indult még a 20. század elején. És jó lenne, ha minél többen maradnának benne, akik képviselik azt, hogy itt a keresztény egyházak közös karitatív és evangelizációs tevékenységéről van szó, mint az Allianzban, vagy bárhol máshol. De vannak ökumenikus az ökumenében, akik már inkább relativisták, vagy szinkretisták, én látom. De tehát nem. Tehát a relativizmus, a szinkretizmus az inkább a korszellem nyomása. Tehát érdekes, egyszerre jelentek meg a keresztény egységtörekvések, az Allianz, meg az ökumené, ezek keresztény egységtörekvések voltak, és ez a valláskeverés, a szinkretizmus. Aztán ebből egyesek mondom átvesznek, a kutyulásból átveszik ezt a mentalitást. De úgy gondolom, hogy ez attól függetlenül is létezne, hogy keresztények az Allianzból, vagy az ökuménéből össze akarnak jönni, és együtt akarnak dolgozni. De az más kérdés, hogy ez már egy nehéz etikai kérdés, hogy például együtt imádkozni a békér, világ békér, ugye, hogy most egyszer imádkozunk, vagy mindenki elmondja, hogy mi azt amellett tesszük le a voksunkat, hogy jól nem felrobbangatni egymást, ez szerintem tök jó. De aztán együtt imádkozni, kinek a nevébe, kihez? Azon gondolkodom, hogy azt hiszi, hogy mihez imádkoztak, például a buddhista. Egyszerűen csak bementek és egy buddha kamrába, és egy buddhista szútrát ott recitáltak, tehát nem szólították meg senkit. Tehát ez már egy más kérdés, hogy ezt végig gondolni úgy, hogy senkinek a integritása ne sérüljön, mint ez már egy más tészta. De a szomszédban tűz van, akkor megyek át a Giant szomszédhoz tűzet oldani. És imádkozom érte Jézus nevében. Az egy más kérdés. Az elefántos példát hogy értettem, negatívan vagy pozitívan? Hát az indiai tanmese, ami a ez a relativizmust szolgál, ez egy illusztráció. Csak én azért mondtam tovább, hogy van egy keresztény folytatása, hogy de az elefánt megnyitotta a vakok szemét, tehát eddig jutunk mi emberek, próbálunk fölmászni, meg ott van a hindu istenkép, amire neked kell egy tudatállapotba turbóznod magad, hogy elérd azt az istenséget, egy alapvetően passzív istenkép. Az, hogy Isten viszont, hogy jön utánunk, és ő nyitja meg a szemünket, és megismerteti magát velünk, tehát ez a folytatás, ezt hozzátenném mindenképpen, mert szerintem az a pozitív. Ez így önmagában negatív, mert nem elég. Nem. Ugyanazt látják, ezért mindegyik keresztény. Mert az, hogy megnyitotta a szemüket, ezért lett keresztény mindegyik. És most már az egészet látják. Tehát nem a vallásokat, nem arról van szó, hogy mindenki maradt utána más vallásra, hát hogy lehetne? Hanem aki muszlim volt, ez csak meglátja, hogy Isten személy, sőt, hogy engem a gyerekévé fogad, és az atyám lesz, automatikusan kirúgják a muszlim közösségből, és ő keresztény lesz. Igen. Tehát, hogy mindenki hallja, tehát, hogy, hogy legalább részlegesen a más vallások hívei az élő Istent imádná? Attól függ, melyikről van szó. Tehát konkrétan például az iszlám, az már a zsidóság és a kereszténység után keletkezett. Ugye Mohamed annak idején egy csomó mindent hallott keresztény, meg zsidó, meg más kereskedőktől, ismerősöktől, és ez alapján rakta össze maga istenképét. És aztán erről később keletkeztek még további egyisten hívő vallások, mint a szikvallás, amelyek a hinduizmust és az iszlámot, hindu misztikát és az iszlám egy monoteizmus próbálja összepréselni, vagy ott a baháj, ami meg 9 vallást próbál összepréselni. Tehát ez nyilván ez az istenkép, az, hogy egy, és a csomó tulajdonságát felsorolják a bibliai istennek, ez nagyon hasonlít, de itt a következő a probléma. Az, hogy egyezik a hitünk velük abban, tehát a többi monoteista tradícióval, hogy egy Isten van, és hogy csak egy Istent szabad imádni. A zsidósággal hitem szerint ugyanazt az Istent imádunk, csak a zsidók bizonyos információkat nem hajlandók elfogadni erről az Istenről, tehát hogy több mint atya, fiú is, lélek is, ember élet, stb. Az iszlám az már egy bonyolultabb téma, de most szerintem nem menjünk bele, egy külön előadás. Tehát mondom, attól függ, az a baj. Sorra kéne mindegyiket venni, amire most nincs időnk. Van, amelyiknél azt mondom, hogy igen, részlegesen ugyanezt az Istent imádják. Ahogy pedóltatok a samaritánusok, azt mondja Jézus, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Hát ugyanazt imádjátok, csak nem ismeritek. És ugye senki sem látta az Isten, de most eljött a fiú, aki aztán elmagyarázta, hogy ő milyen. Ugye ezzel kezdődik a János evangélium. De aztán vannak egészen más istenképek, például a Krisna tudat, hát annak semmi köze a bibliaihoz, semmilyen szempontból. Ők is mondják, hogy ők teisták, de nem azok, ők panenteisták, az egy más világ. Úgyhogy ezért mondom, hogy attól függ, melyikről van szó konkrétan. És aztán van, ahol ezek a hasonlóság vagy részleges egyezések segítik a missziót. Van, ahol épp az segíti a missziót, hogy itt semmi nem egyezik, ez valami egészen más, és teljesen új. Koreában, ott a koreaiaknak volt egyfajta monoteista hitük, az nagyon segítette ott a missziót. Ugye a mai napig ugye a világ legnagyobb református egyháza szemben, de Dél-Koreában. Tehát ott volt valamiféle vevő, a helyi hagyományban volt valami, ami segítette az evangélium átvételét. Vannak olyan ázsiai országok, ahol nincs is szavuk az Istenre, tehát az Isten szóra nincs szavuk. A nagy szellem, aki a világot megteremtett, így körül kell írni. Szavuk sincs már. Most már, ugye? Főleg ezek buddhista országok. Hát ez a baj, hogy itt nagyon konkretizálni kell, és általánosítani nem mernék. Igen? Tehát gondolom röviden határozom meg a vallás fogalmát, és utána meg később a szekta fogalmát. Erre egyáltalán nem vállalkozni. Tudok szakirodalmat adni, sok ezer oldalt végigolvashatsz, és aztán így körülbelül. Ahány tradíció, annyi mindent érdemek alatta. Tehát ez egy olyan kérdés, amire megmondom, nem tudok válaszolni, és 20 évben se fogok tudni, mert a szakma sem tud rá válaszolni évszázadok után. Le lehet írni, hogy egyes vallási hagyományokon belül mit jelent. Mit tudom én, egy helyi sámár, most a kultusz Szibériában, ott a vallás. Mit jelent egy budapesti nagyvárosi keresztény gyülekezetben mit jelent a vallás, meg egy muszlim faluban, meg a... Hát ilyet nekem kérdez. Tehát hogyan ismerhetik a zsidók Krisztust, vagy bocsánat, Istent, ugye, ha mi keresztényként úgy látjuk, hogy Jézuson keresztül lehet megismerni Istent, tehát ismerhetik a zsidók Isten. Hát ez olyan szerintem, mint hogy én most látlak először, aztán, hogy mit tudom én, 5 percig beszélgetünk, vagy 3 napot, ez nagyon nagy különbség abban, hogy mennyire ismernek meg. Ugyanígy vannak dolgok, amiket megtudhatok rólad keresztényként is, de vannak dolgok, amiket zsidóként, már Istenről, bocsánat, zsidóként nem tudhatok meg, sosem jönhetek át. Tehát ezért mondom, hogy részleges ismeretről van szó. Ugyanaz a valaki, és ismerik valamennyire, és ha már beszélgetett tényleg hívő, nem ilyen agnosztikus, hanem tényleg hívő zsidókkal, az ő Isten élményeikről, akkor egyértelmű ugyanaz a valakiről beszélgetünk. Mégis ott van valami, ahogy Pál írta, az a bizonyos lepel, ami miatt hiányzik az a, ami Mózesen is ott volt, hogy eltakarta arcát, hogy ne lássák, hogy ragyog, meg ilyenek, viszont leplezetlenül szemlélhetjük őt, és az ő, és Krisztuson keresztül Isten. Tehát van különbség, természetesen. De egész más, mondom, egy zsidónak, egy hívő zsidónak az Isten ismerete, mint egy muszlimé. Mert alakul nem lehet személyes kapcsolatba kerülni, nem lehet személyesen ismerni, mert annyira absztrakt. Tehát ez káromlás nekik, hogy Istent ismerni személyesen. Tipikus, hogy egy kollégám mesélte, hogy egy muszlim tanító, aki már 40 éve tanít a mecsetben, megkérdezte, és volt ima meghallgatás? Ó, hát dehogy is, hát az ő személyes ima meghallgatás. Hát az nagyon nagy csodálat van. Mondjam bele. Tehát ezért mondom, hogy disztingválni kell, és mind az, hogy lássuk a különbségeket, az mindegyiket nagyon mélyen meg kell ismerni, és érdemes beszélgetni volt tagokkal. Mi is ilyenekünk, én mint ex-buddhista, mert kb. 30-40 ember a apológia munkaközösségében, akik volt buddhista, volt javatania, volt krisnás, volt mormon, akik mind most evangéliumi gyülekezetekben járnak, és tudják a különbséget. Mit aztán még egy út, vagy te előbb, bocsánat, aztán szorít az időnk. Az ökumenikus mozgalom, ez reformáció vagy ellenreformáció lenne, megfelelne a reformátoroknak, nekik tetszene. Tehát ha most itt lenne például Luther, akkor mit szólna az egészhez? Hát szerintem őt kéne megkérdezni. Ennek egy módja, hogy olvassuk az írásait. Másképp nem vagyok benne, hogy biztos, hogy mindent jól látna az ő korából. Egyszer csak itt lenne. Ez aztán inkább a mi feladatunk. Tehát... Megint csak disztingválni kell. Azt hiszem, föltetted a kérdést, hogy föltetted, ebből látszik, hogy számodra nem minden normális, ami az ökumen szintjén folyik. Számomra sem. Az a kérdés, ami nekem ebben mi a dolgom. Mit kell képviselnem? Tehát, hogy úgy látod, hogy az antikrisztusi világ felé egységessé válik minden, és hogy mindenki ott lesz, mindenki ugyanúgy az Istenbe fog jönni. Ez nagyon érdekes, ez a trend. Valóban mondom, a keresztény egységmozgalmak, meg a világvallások között is, legalábbis mondom itt nyugaton. Máshol ez nem megy. Ez a relatív, és ez Európa és Amerika. Tehát Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, az más, a helyi katolicizmus helyenként nagyon keveredik a pogány kultuszokkal, de ez ott ismeretlen, ott megvannak a saját tradícióik, és például a muszlimok, azok úgy néznek az egész világra, hogy muszlimmá kell tenni. Tehát egy muszlimok eszébe se jutni relativista. Ez azért érdekes, mert ugye beszélnek erről, hogy itt a Tesszalonika levélben, hogy majd az Antikrisztus eljön, és az egységes világ. Azért ott nézzük meg, mit ír a Biblia. És ne a világból, hogy ők mit szeretnének, vonjuk le a következtetést, hogy mi lesz. Ugye azt írja Pál, hogy majd beül az Isten templomába, és azt mondja magáról, főbe helyezi magát mindennek, amit szentnek mondanak, és azt mondja magáról, hogy Isten. Na, ez, hogy ő lenne az Isten, ez, ugye egyrészt minden keresztény egyből kiakad, az összes zsidó egyből kiakad, az összes muszlim egyből kiakad, ez az emberiség fele már eddig, több mint 3 milliárd ember. Tehát egy zsidónak, egy muszlimnak, egy zsidónak, egy kereszténynek nincs nagyobb káromlás, mint ez, hogy ott odáll valaki, és azt mondja, hogy ő az Isten, és ott nem tudom, hogy csodál. A buddhista nem érdekli, mert az Istenekkel nem foglalkozik. Ez további 3-400 millió. Tehát igazából az, hogy ezt megcsinálja, egyáltalán a templomot felépüljön, a jeruzsálemi templom, ha erről van ott szó, és oda beüljön, és azt mondja, hogy ő az Isten, ez itt egy ilyen iszlám világ közepén ott Palesztinában, Jeruzsálemben, hogy ezt megtehesse, ahhoz nagyon-nagyon mássá kell válni a világnak. Tehát hát fogalmam sincs, még nem szeretek az ő stratégiáján gondolkodni, az Antikrisztus, hogy hozza össze a dolgokat. Még egy érdekes, próbálják összemosni a különböző váradalmakat, a vallások. Ugye az iszlám, főleg a síita ág várja a Mahdit. Ugye, hogy a zsidók várják ugye a messiást, ugye, hogy először vagy másodszor, ugye, azt már egyes rabbik gondolkodnak rajta, de hogy eljöjjön. Akkor a buddhisták Maitreya Buddhát, ugye, a Krisna tudatok, a Vaisnavák, Kalkinak, a Krisna 10. megjelenésének, vagy megnyilvánulásának az idejét várják, de ezekkel az a probléma, hogy ezek nem úgy fognak, tehát egész már, tehát lehet rámutatni, hogy várnak egy ilyen figurát, aki majd rendet tesz a világban, csak ezek a figurák, ezek nagyon más elvárások, és az időpont is nagyon, nagyon nem egyforma. Tehát mondom, minél jobban magukat a vallásokat ismerem, mert olvastam el ilyen keresztény, ilyen harangverő, cikkeket, meg könyveket, nem. Tehát kívül, nagyon kívülről és nagyon felületesen látják ezeket a váradalmakat. Most is például a síitáknál volt egy ilyen Mahdi váradalom, csak aztán a mukitot irak belelőtték egy utcai harc során. Ez most folyik a napokban. És ott volt egy csomó, a síiták megint beindultak, hogy itt a Mahdi, és majd így csinálják, és akkor pff, lelőtték, mentek tovább az amerikai, és akkor ups. Tehát ezeket jól lenne nem összemosni. Nem tudom, és mondom, arra nekem nincs válaszom, hogy majd az Antikrisztus hogy fogja megszervezni. Valahogy biztos sikerül neki. Én most azt látom, hogy most mi van az egyes vallásokban, és hogy azok hogy állnak az ilyen váradalmakban. És most ez itt nagyon nem sikerül, szerintem. Egész más dolgokat várnak.